Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Amiért esetleg jobban tudhatja Kaptola Csaba történész, akivel beszélgetni szoktunk ebben a rovatban, az lehet, hogy édesanyja orosz, amúgy pedig Ukrajnában született Csaba, a Duna-deltához közel, ugye az a román-ukrán határ, úgyhogy lehet, hogy erre is választ kapunk, mint oly sok másra, amire gondolhatunk. Itt van velünk Csaba, szia, jó reggelt! Nincs hangja egyelőre.
Szia, most!
Már is csinálok.
Igen, nem, mit csináltunk, nem, meg vagy.
Itt volt,
itt volt a hiba.
Örülhetek, hogy itt vagyok.
Na, szóval erre van ötleted? Mielőtt belekezdünk a...
Hogy honnan van a Sperbank neve?
Aha. Meg hogy hogyan mondjuk.
Fogalmon, szerintem hát Magyarországon valószínűleg Sber. Tippelnem kell. De arról sem tudja, hogy írják ezt oroszul. Tehát ez egy jó lényeges kérdés, mert ugye, ha jól tudom, ez a osztrák Volksbanknak a leányvállalata, de ebbe sem vagyok egészen biztos, de amennyire én tudom, igen. Aztán ezt mit rövidítettek, nem tudom.
Aha, jó, oké. Akkor ezt nem ezt fejtjük meg.
Nem, abszolút.
Ez most nem.
Jó.
Nem, akkor egy kicsit ugye ilyen személyesre hangolt mesél a múlt lesz ez. Egy szomorú apropóból kifolyólag, ugye az orosz-ukrán háború kapcsán, de ugye kicsit ne ilyen háborús dolgokról meséljünk, inkább arról a területről, ahonnan te származol.
Hát ez egy roppant érdekes rész, igen, mert ugye nyilván ez nem titok, ha valaki megkérdezi, hogy minek gondolom magam, vagy minek érzem magam, vagy mi vagyok, akkor én azt fogom válaszolni, hogy magyar vagyok, ami alatt azt értem, hogy ez a hazám, ez a himnuszom, de hát az állam neve, ahol én születtem, a Szovjetunió, na ez az állam, ez időközben megszűnt létezni, csak úgy, mint senki Alfon szülőhelye. Mi ugye, igen. Ha jól emlékszem, talán egy csónak volt, vagy valami, vagy az csülök, én nem is tudom már, ki volt ez. A jelenlegi szülőhelyen viszont Ukrajna területén található, és még csak nem is a kettős határnál, hanem egy hármas határnál, mert ott van Moldávia, ott van Ukrajna, és hát ott van Románia. Tehát a legközelebbi nagyváros az Galac, ami ugye Romániához tartozik, ami Renit illeti, az viszont jelenleg Ukrajnához tartozik. Ezt meg azért hangoztatnám, mert szegény Reninek is, hát úgymond a történelem megadta azokat a pofonokat, aminek következtében hol az egyik, hol a másik, hol a harmadik államhoz tartozott. És ha megnézzük ezt a mostani várost ott a Duna-deltánál, akkor én erről a következőt tudom röviden mondani. Egy. Duna-delta gyönyörű. Tehát nem tudom, jártatok-e arra felé.
Nem, még.
De régóta tervezem.
Abszolút, igen.
Érdemes. De nem a városok miatt. Tehát Reni nem szép, azt rögtön hozzáteszem, mint város, mint település. Tehát erősen magán viseli a 20. századi modernizmus nyomait, meg a Szovjetunió nyomait, de maga a táj az valami fantasztikusan szép. Tehát, hogyha valaki akar egy olyan vidéket látni Európában, amiről el lehet mondani, hogy majdnem, hogy archaikusan magában hordozza a természeti szépségeket, és kicsit még meg lehet csípni a 19.-20. századi életforma utolsó nyomait, nagyjából a 24. órába érdemes oda elmenni. Nem klasszik turist útra, hanem sokkal inkább úgy, hogy úgymond magánemberként mászkálni ott egyet. Nem baj, ha van helyi erős segítségnek, sőt, az kifejezetten hasznos, de minden esetre egy csodálatos vidék. Ezt minden elfogultság nélkül elmerem mondani. Már csak azért is, mert nem véletlenül említettem, hogy maga a város viszont nem szép. Uh-huh. Mit kell tudni erről a területről?
A Mundruczó filmet érdemes előtte megnézni?
Mindenképp, mert az abszolút ezen a vidéken játszódik, illetve Claudio Magris Dunáját érdemes elolvasni.
Igen.
Ami természetesen nem csak ehhez a területhez kötődik, de ehhez a területhez is kötődik. És igen, az a bizonyos film, azt ott forgatták, legjobb tudomásom szerint, tehát nem csak ott játszódik, hanem ott is forgatták.
Igen.
És annak a tájnak, ahogy szétterül a Duna-delta, a víz, a mocsára, a folyópart, az tökéletesen visszaadja azt a hangulatát, ami ott meg tudja érinteni az embert. Kicsit még ilyen Tüskeváros Matula bácsi is van az egésznek. Nem véletlenül, mert ugye, mint a neve is mondja, a Duna-delta, ez valami egészen fantasztikus tud lenni. És még egy dolog, hogy én volt még kölyökkoromban hajóval mentem le, szüleim révén, ugye 10 éves koromban még nem döntöttem önállóan ilyen dolgokról, a Dunán, ahogy folyik be a tengerbe, és fantasztikus látni a brakvizet, ahogy a kicsit szürkésebb folyó elkezd keveredni a jóval kékebb fekete tengerrel, és közte egy valóságos sáv van, ahol a két víz keveredik, és apró homokzátonyokon pedig pelikánok tömegei, tehát valami egészen fantasztikus az egész.
Igen.
Gyönyörű látni. Most mit kell tudni magáról a területről? Hát ez nagyon érdekes dolog. Mi úgy szokták megnevezni a tágalmavat területet, hogy Beszarábia. Ez ugye Baszaráb fejedelemről kapta a nevét, tehát ez egy személyi névről keretkezett névadás. De ez a szűkebben vett terület, ahol mi vagyunk, ez még Beszarábián belül is egy külön történet. A Beszarábia nagy része az ma a Moldovai Köztársasághoz tartozik, de hát ennek egy része azért csak átnyúlik ide, és ezt a területet pedig ez szűkebben megnevezve úgy hívják, hogy Budzsák. Tehát ezt írják különféle írásmódokban, ugye románul, bolgárul, ukránul, sőt még gagaúzul is, majd rátérünk, hogy kik a gagaúzok, de lényeg az, hogy ez tulajdonképpen Beszarábia a legdélebbi része, talán így mondanám. És ennek egy része az átlóg a mai Ukrajnába, ami egy nagyon izgalmas történetű terület. 1812-ben Beszarábiát az oroszok vitték, ez hozzátartozik, meg valamikor tatárok is éltek itt, de ha megnézzük például az én kis szülővárosomat, akkor a következőt fogjuk látni, hogy itt körülbelül lakik egy olyan 18-20 ezer ember ma. Tehát nagyjából ennyi. Uh-huh. És a nemzetiségi megoszlás az viszont marha érdekes, mert körülbelül az egyharmada az ukrán, már a hivatalos felmérések szerint, körülbelül az egyharmada moldáv, körülbelül az egyharmada orosz, és akkor még laknak itt bolgárok, meg laknak itt gagaúzok. Tehát egy ilyen népek olvasztó tengelye, és akkor adja magát a kérdés ezen a ponton, hogy kik a gagaúzok. És a gagaúzok pedig keresztény törökök, akik jóval korábban kerültek oda, egyes vélekedések szerint ők az úzok leszármazottai, más vélekedések szerint a törökök errefelé járkáltak, akkor keveredtek ide az őseik. Ezt nagyon nehéz megmondani, de az biztos, hogyha valaki toleranciát akar tanulni, tanulhat egyszerűen, mert annyira természetes dolog a többnyelvűség, meg az együttélés, ami a világ más részein nem feltétlenül így van, itt viszont szerencsére ez így van, és ez mondjuk egy jó érzés. És ha megnézzük magának a városnak a történetét, akkor azért itt hát nem lehet azt mondani, hogy ez a világtörténelemnek a középpontja, de kezdjük mindjárt azzal, hogy vitatkoznak a nevén, hogy honnan származik a neve, mert ugye ez egy nagyon fontos dolog, és lévén ez egy olyan terület, amire igényt tartott Moldávia, igényt tartott Oroszország, igényt tartott Ukrajna, igényt tartott Románia, hát természetesen a név eredetéből, amiből igazából lövése nincs senkinek, hogy pontosan honnan eredne, ebből is sikerült ideológiai csatát vívni. Tehát egyes vélekedések szerint a reni név az abból ered, hogy a ren, szláv, múló szóból lehetséges. Aha. Most a másik verzió szerint természetesen román a város neve, mert hogy amikor errefelé jártak a genovai velencei kereskedők, akkor ugye az aréna nevet használták, és az aréna rövidült Renivé, mert hát mélyre rövidülhetett volna Renivé. És akkor mindenek tetejében előkerült egy harmadik magyarázat is. Ennek meg a lényege, hogy valójában a ren vagy a görög Erien szóból származik, ami tekercset jelent. Mi pont tekercsről neveztek volna egy város, én ebben nem tudok belevenni.
Igen, furcsa a közelítés, de akár lehet is.
Láttam egyszer egy buta filmet, ahol a föld középpontja felé közeledett egy halom tudós, nem is tudom már milyen céllal, és ott kérdeztek egy fizikust valamiről, aki a nem tudom melyik vezető kutatóintézetnek volt a igazgatója, és amikor megkérdeztek tőle valamit, akkor egy ilyen zavaros választ adott, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint minden körülmények figyelembe vételével azt kell mondanom, hogy a pontos válasz megadásához további információk feltétlen beszerzése szükséges, mire a mellette ülő úriember annyit mondott, azt mondja, hogy professzor, nézzem bele a kamerába, és gyakorolja a következő szókapcsolatot, nem tudjuk. Ez is egy ilyen elséges megközelítés. Maradjunk annyiban, hogy nem tudjuk, honnan ered a város neve, és talán annyira nem is fontos. Ami biztosnak nevezhető, az természetesen az, hogy egy időben a Kijev vírus fennhatósága alá tartozott, aztán mi erre jártak a mongolok, egy időben a Oszmán Birodalom fennhatósága alá tartozott, ugye elég sokáig, és hát azt szokták emlegetni Reni kapcsán mindig nagy-nagy örömmel, hogy mennyire érdekes dolog ez, hogy szinte biztos, hogy Mihály Kutuzov, akinek azért volt némi szerepe Napóleon megfékezésében az orosz tél mellett, hogy ő itt fiatal katonaként valószínűleg járt a városba, és hát ebben az időben ugye a 18. század nagy orosz hadvezére küzdött a törökök ellen, Alekszandr Vaszilievics Szuvorov, de szinte biztos, hogy ő is járt a városba, de ezek olyan dolgok, hogy nagyon nehéz megfogni, hogy konkrétan értelmezhető ez így. De ami azonban biztosnak nevezhető, csak hogy mondjak egy nagyon fontos történelmi dolgot, ami Renihez kötődik, az kérem szépen az, hogy volt egy bolgár fejedelem még a 19. században, szerintem mindent elmond Közép-Kelet-Európa és a Balkán történetéről, hogy úgy hívták az urat, hogy Alexander Joseph von Battenberg, Veronában született, és ő volt Bulgária fejedelme. Hát mi más lett volna ezzel a névvel?
Igen.
Adja magát. Egyébként Grázba halt meg viszonylag fiatalon, 30-valahány évesen, de akkor már ő nem volt Bulgária fejedelme, ugyanis vele az történt, hogy hát kulturáltan is körbe lehetne írni, de én nem fogom kulturáltan körbeírni, szóval a lényeg az, hogy megpucsolták az uralkodását. Nem igazán voltak vele elégedettek, hogy finom legyek. És 1886-ban, ha nem csal az emlékezetem, akkor gyakorlatilag őt letették Bulgária trónjáról, fejedelmi trónjáról. És ennek egyebek mellett az volt a módszertana, hogy megfogták, és Reni városába szállították őt hajóval, és onnan vitték aztán tovább a orosz hatóságok. Tehát ez egy marha érdekes dolog, hogy így került Lembergbe, és akkor a cárt szokták emlegetni, vagy cárt, tehát szóval a fejedelmet, Alexander von Battenberget, hogy aki járt Reniben. Na most aztán, ha megnézzük Reni történetét, akkor a 20. század az természetesen mindent fölborított. Ugye nagyjából azt el lehet mondani, hogy 1862-ben, amikor létrejön az egységes Románia, természetesen még Erdély nélkül, akkor ide tartozik ez a vidék. Előtte meg pár évvel már a Moldvai Hercegség része, csak ugye a Havasalföld és Moldva Egyesülése révén létrejön Románia. Következő része az Orosz Birodalomhoz tartozik, 1917-ig, de hát 1917-ben sorsdöntő dolgok történnek, ugye Szentpéterváron meg egyéb helyeken. És 1918-40-ig megint Romániához tartozik. Aztán a következő körben pedig egész egyszerűen a Szovjetunió része lesz 1940-től, 1991-ben széthull a Szovjetunió. Most, hogyha nagyon szigorúan vesszük azt, hogy hova kellene tartoznia, hát természetesen volt vita arra nézve, hogy egy fontos kikötőváros melyik állam vigye el, de ez végül is Ukrajnához került, és azóta Ukrajna része, én pedig most, hogy elmúltam 50 éves, tervezem, hogy hát én 10 éves koromban jártam ott utoljára, az utolsó emlékeim 10 éves koromból vannak személyesen Renniről, de most már nagyon szeretném megnézni, hát nem biztos, hogy ebben az évben sikerülni fog ez az én tervem, maradjunk annyiban. Ami nagyon érdekes egyébként, még szintén a személyes emlékeim, hogy megint csak a nemzetköziség. Tehát a kikötő révén ott tényleg minden létező nemzetiség előfordult, és volt az úgynevezett Interklub a kikötőben, ahol általában arra emlékszem, hogy három ember beszélgetett nagyon jókot, az egyik az apám volt, aki mégis egy magyar tengerész, a másik Branko, aki egy jugoszláv, vagy másként fogalmazva szerb úriember volt, ha jól emlékszem, valami gazdasági atasé, vagy valami hasonló. Engem mindig Batthyány Lajosra emlékeztetett, mert haja az mérsékelten volt, neki viszont hatalmas fekete szakálla, az igen, tehát abszolút tudta hozni ezt a szerb sztereotípiát, vagy akár Damjanicsra, és mindig mondta, hogy nem szeret minket magyarokat, de ezt ékes magyarságból mondta el, és gyönyörűen énekelte az akátos utat, ha egy picivel többet hívott, mint az ajánlott volt. A harmadik ember pedig, akire emlékszem, az Vyacheslav Szemjonovics nyugalmazott rendőrkapitány. Vyacheslav Szemjonovicsot úgy tudom leírni, hogy egy piknikus alkatú idősödő úriember, aki oldalkocsis motorkerékpárral közlekedett, bőrsapkába, ami takarta a fülét, mint az első világháborús pilótáknak szokott lenni a filmekben, meg hát amilyen volt a valóságban is. És hát fogalmazok úgy, hogy az arcszínét azt Picasso nem tudta volna kikeverni, tehát azt a lilába hajló vöröset, és ők hárman folytattak mindig ilyen mélyreható beszélgetést a világ dolgairól, de nem tudták megváltani a világot ők sem. És hát nagyon-nagyon, hogy is mondjam, csak erős belső késztetés van bennem, hogy felnőtt fejjel is lássam én ezt a vidéket. Állítólag még a kórház is megvan, ahol megszülettem, remélem, hogy lesz módom előbb-utóbb rácsodálkozni. Hát mindenkinek jó szívvel ajánlom egyébként.
Hát figyelj, nyomozgatok és nézem a neten így az elhelyezkedését, mert szerintem nagyon klassz hely lehet, ott tényleg biztos, hogy érdemes
arrafelé hajózni, tehát ott sorakoznak a gyönyörű szép városok, az ilyenekre gondolok, mint Izmail, Kília, amire a neve ma Magyarországon kevésbé ismert, de van ott olyan település, amit egykor Ackermannnak hívtak, hatalmas, gyönyörű falak emelkednek, és ezt magyar történelemben úgy hívták, hogy Nyeszterfehérvár, mert hogy szláv nyelven meg Belhorod Nisztrovszki. Tehát Nisztrovszki, Nyeszteri, Belhorod, Belgorod, azt nem kell fordítanom, annyi igen. Belgrád, meg Fehérvárnak történik, elmondhatatlan. Na, hogyha valaki akar egy darab gyönyörű régi történelmet látni, menjen el ide, félelmetesek azok a falak, és hát ez az Ackermann név, ez nem véletlenül a németből ered, mert hát folyamazunk finoman, hogy ez is a népek ország útján fekszik. Ugye ezt a sincs messze egyéb iránt. Más kérdés, hogy jelen háborús helyzetben nyilván senkinek nem mondom, hogy most menjen Ukrajnába. Remélem, hogy minél hamarabb a múltkor éve vész az a dolog, ami most nyomaszt minket. És akkor finoman fogalmaztam.
És egyébként van turizmus a Duna-deltában, és már ilyen nagyon jó minőségi rezortok is megjelentek.
Hát konkrét horgászturizmus is van arrafelé.
Igen, abszolút.
Igen.
Abszolút. Abszolút, tehát tényleg egy ilyen nagyon sajátosságot. Megvan az a klasszikus turizmus kínálat, amit elvár ma egy ember, ha valahova elmegy. A vidék az nagyon-nagyon archaikusnak mondható, és gyönyörű. Tehát változhatóan a szépségét tudunk kiemelni. Egyébként, amit említettem, például a Nyeszterfehérvár vagy Ackermann, azok a falak, azok jó eséllyel 1300-as évek óta néznek ki úgy, ahogy kinéznek. Tehát azért mondjuk, hogy ez annyira talán nem jellemző, és maga az, hogy arrafelé tényleg egy archaikusabb világgal találkozunk, egy bizonyos értelemben ez a múlt lenyomata, tehát érdemes vetni még rá egy pillantást addig, amíg megvan, meg ki tudja. Aha. Milyen hamar fog változni ez a vidék is, milyen hamar fog változni ez
Delta,
a világ is.
Delta Szentgyörgy az hol van? Az milyen messze van?
Ugye, ezt meg nem tudnám mondani.
Rémlik, hogy van egy ilyen város.
Hát van ott egy nagyon érdekes magyar vonatkozású település a környéken, ha emlékeztek rá. Ez a jó, nem is tudom mi a pontos neve, de mindjárt szembe fog jutni. Ahol a 18. századig még magyar többség volt.
Tényleg?
Ma már nem. Ha. Tehát néhány családnév őrzi a magyaroknak a nevét, semmi többet. És...
erről nem hallottam.
A temetőbe találunk még ilyeneket, vagy egy kun neve van ennek, talán Töbörcsök, vagy valami hasonló, de majd mindjárt szembe fog jutni. De
közben mesélj, hogy akkor 10 éves korodig voltatok ott, és utána úgy került a járságba?
Igazából nem, tehát az a helyzet, hogy ugye édesapám tengerész volt, így ismerte meg édesanyámat itt az Interklubban, tehát a parton, és nagyon hamar döntést kellett arról hozni, amikor összeházasodtak, hogy hol szeretnének élni. Na most a házasságra egyébként Grózny városában került sor, tehát még csavarjunk egyet a történetem. Igen. Viszont én ennyibe születtem.
Aha.
És hát vagy Magyarországon, Szovjetunió, nem gondolkodtak rajta túl sokat, úgyhogy 1972. november 20 óta budapesti lakos vagyok, pontosabban budai. Uh-huh. 10 nappal az első születésnapom előtt már becsekkoltunk Magyarországra, és ők akkor hoztak egy elég határozó döntést, ami utólag nagyon okosnak bizonyult, nevezetesen azt, hogy kettős állampolgár legyek-e. Ugye ez minden más ország esetében előny lett volna, de így számolni kellett azzal a lehetőséggel, hogy én betöltöm a 18-at, akkor a Krásznai Ármia azt mondja, hogy számít rám, hogy megvédjem a nagyon rossz hazát.
Aha,
na most figyelembe véve, hogy 1989-ben voltam 18 éves, ez akár még meg is történhetett volna. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy talán jobb így, hogy nem vonultam be. Viszont azóta gyakorlatilag hazajártunk, szóval visszajárkáltunk, inkább így mondanám.
Aha, értem.
Tényleg utoljára 1981-ben, és hát, de ez egy nagyon ilyen korai, nagyon gyerekkori élményem nekem, és nagyon sok mindenre emlékszem, hál' Istennek van a memóriám az jó, tehát ennek örülök. Viszont ami...
Utána miért nem mentetek többet?
Mert nem volt ott semmilyen rokonunk, tehát ugye nekem élnek rokonaim természetesen a Orosz-Volt-Szovjetunió területén, tehát például Moszkvába, Tulában, Sztávropolban, de édesanyámnak igazából idézőjelben semmi köze nem volt Ukrajnához, már olyan értelemben nem, ugyanaz Szovjetunióban, ugye, ha valaki bevégezte a tanulmányait, akkor az állam megmondhatta, hogy hol végezze a munkáját.
Aha, igen, értem.
Na most ő, aki Moszkva mellett született, egy Novomaszkoszk nevű városba, tehát Új-Moszkva. Igaz, amikor megszületett 1947-ben, akkor a városnak az volt a neve, hogy Sztálinogorszk. Tehát temporem utántúr, mint tudjuk. És amikor elvégezte a tanulmányait, akkor neki Rennit jelölték ki, hogy akkor most leszel szíves.
Világos.
Renniben dolgozni. Akkor Renniben dolgozott, itt ismerte meg édesapámat, és akkor ekkor történt az a dolog, hogy egyszer csak közölték vele, hogy akkor most egy kicsit be kellene ugrani a Gróznyba. Na most akkor modellezzük azt, hogy amikor egy szőke orosz nő az elmegy oda föl jó messzire Gróznyba, akkor nem feltétlenül az volt a legszeretettebb hely a világon, és akkor finoman fogalmaztam. Viszont amikor sikerült megoldani azt a dolgot, hogy nyílbe ütessék a házasságot, akkor az csak Gróznyba lehetett nyílbe ütni, mert hogy a szovjet állampolgár állandó lakhelyén, az meg édesanyám esetében akkor pont Grózny volt. Utána aztán visszatért ennyibe, és ezért így születtem én ennyibe. Tehát ennek is megvan a
kis
funkciója, hogy ez mindig történt.
Oké, hát Csaba, hogy köszönjük, hogy bepillantást engedtél a saját életutatba is, mert azért magában is nagyon izgalmas, hogy nem csak a másokéről meséltél, hát te is maga vagy az élő történelem.
Azt gondolom, hogy Közép-Kelet-Európa, hogy is mondjam, csak érdekességeit hordozza magába. Én azt gondolom, hogy mindenkinek az élettörténete. Az én szerencsém kizárólag az, hogy van egy pici rálátásom, nyilván ami a szakmámból is fakad, de szerintem ha bárkinél leásnánk, akkor ilyesmit találnánk. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy egy személynek vagy egy családnak a története mindig azért érdekes, mert mint ebben a tenger, a tágabb történelmet tudjuk vele megközelíteni és értelmezni, csak ha személyesebbé válik, valahogy könnyebben azonosulunk vele. Úgyhogy mindenkit biztatok rá, hogy kicsit foglalkozzon a családjával. Vannak ennek csapdái, mert nem biztos, hogy olyasmivel fog szembesülni, aminek örül vagy amire számít, de Istenem, az élet egy kaland.
Szuper, és nagyon köszönjük még egyszer, hogy elmesélted a tiédet.
Én köszöntöm a figyelmet nektek.
Köszi, szép napot.
Szerusztok, minden jót.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk egy picit arról a helyről, ahonnan ő származik, a Dunadelta vidékéről. Nagyon izgalmas és nagyon jó. Hát mondhatod, hogy tippeket is kaptunk, hogy egy békésebb időben akár oda is lehet látogatni.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.